Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az évközi idő 27. vasárnapja alkalmából szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Hallgassuk meg a vasárnapra kijelölt evangéliumi szakaszt Szent Máté könyvéből, a 21. fejezet 33. versétől a 43. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott, és őrtornyot épített. Azután rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántok. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös. Gyerte, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta, nem olvastátok soha az írásokban? A kőmegyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Kedves hallgatók, mielőtt az evangéliumi szakasz magyarázatát megkezdeném, hasznosnak tartom közölni, tudatosítani, hogy az Ószövetségben és a zsidó irodalomban jól ismert a szőlős kert metaforája. A szőlős kert magát Izraelt, mint választott népét jelöli, szimbolizálja. A proféták gyakran kifogásolják, hogy Izrael, mint Isten által ültetett szőlős kert, nem hozza meg az igazi termést. A mai olvasmányban is, ószövetségi olvasmányban egy ilyen kifogást, egy kemény bírálatot hallhatunk Izaiás profétától. A proféta egy szőlős gazdáról beszél, aki termékeny dombon szőlőt telepített, és mindent megtett annak érdekében, hogy a szőlős kertben levő ültetvények megfelelő termést hozzanak. De jó szőlő helyett keserű, savanyú szőlőt termettek. Izaiás példázatának végén világossá válik, hogy a proféta Isten nevében nem egy földi szőlős gazda keserű tapasztalatát mutatja be, hanem magának, Istennek a szomorú tapasztalatát. A szőlős gazda maga Isten, a szőlő pedig a választott nép, Izrael. Isten mindent megtett annak érdekében, hogy a nép a szeretett tettei által gyümölcsöt teremjen, de a várt termés elmaradt. A választott nép körében a jog helyett jogtiprás, az igazságosság helyett pedig elnyomás uralkodik. Mindezt megfontolva azt mondhatjuk, hogy Jézus lényegében folytatja, és bizonyos értelemben újra elmondja, és új megközelítésben elénk adja ezt a profétai szöveget. Egyébként az evangéliumi szöveg elején kifejezetten Izaiás szövegére történik hivatkozás, amikor Jézus is egy szőlős kert ültetéséről szól. Ám a jézusi történetben újdonság, hogy a hangsúly itt a szőlő munkásokon van. A szőlős gazda a szőlőjét bérbe adja szőlős munkásoknak. Persze ez a bérbeadás azzal a feltétellel történik, hogy a munkások a termés egy részét beszolgáltatják a tulajdonosnak. Amikor azonban a távolban élő földesúr elküldi szolgáit, a munkások nem hajlandók átadni a termést, hanem megverik a szolgákat. Végül a gazda egyetlen fiát küldi. Ám a szőlőművesek őt sem tisztelik, hanem gonoszul cseltszőnek ellene és megölik. Nyilvánvaló, hogy ennek a történetnek is mélyebb értelme van. A szőlős gazda itt is Isten, a szőlőmunkások pedig a választott nép vezetői. Nagyon érdekes ez a hangsúlyeltolódás, ami megjelenik itt az evangéliumban a profétai szöveghez viszonyítva. A hangsúly a felelős vezetőkön van, nekik kellene gondoskodni arról, hogy a nép megfelelő formában éljen, vagyis hogy a szőlős kertben levő ültetvények termést hozzanak. A nép felelős vezetői, akik nem hajlandók beszolgáltatni a termést, hanem Isten követeit bántalmazzák, sőt meg is ölik. És a legsúlyosabb cselekedet az Isten egyszülött fiának az erőszakkal való eltávolítása. Jézus minden bizonnyal ezt a példabeszédet figyelmeztetésként mondta el. Érezte, tapasztalta már az ellenszenvet a nép vezetői részéről, talán sejtette is, hogy itt most ellene gonosz tervet szőnek, és figyelmeztetésként mondta el, hogy súlyos veszély az, amelyben most ezek az illetők vannak. Komoly következménye lesz Isten fia elutasításának, elvetésének. Az evangelisták persze már a konkrét megvalósulás fényében írták le a történetet. Ők igenis tudták, hogy a nép vezetői elutasították Jézust és halálát okozták, és a következményt is tudták, azt, hogy Isten egy új népet választott, egy új népet hozott létre. Ez persze nem a zsidóság kollektív elvetését jelenti, erről szó sincs. Már amiatt sem, mert nem feledhetjük, hogy maga Jézus is, Jézus első tanítványai, az első keresztény közösség tagjai mind-mind zsidó származásúak voltak. A keresztény egyház is bizonyos értelemben ott a zsidóságban gyökerezik. De már új belépítésű, új struktúrájú, amely arra rendelt, hogy termést hozzon. És bizonyára az evangelisták nem csak krónikát akartak adni, hanem figyelmeztetést is. Azt a figyelmeztetést, hogy az új választott nép tagjainak feladata, hogy termést hozzanak. Mert ha nem hoznak termést, akkor ők is ítéletet vonnak magukra. Nem elég csak mutogatni a múltra, hogy ott mi történt, hanem komolyan kell venni a jelent, hogy én, Isten új választott népének tagja, hogyan élek? Vajon az a termés, amit az Úr elvár tőlem, az látható-e? Persze, ha figyelembe vesszük a saját helyzetünket, akkor rá kell jönnünk saját gyarmóságainkra, hibáinkra. Az egyház minden tagján állott a gyarlóság, és sajnos ez olykor-olykor erőteljesebben is megmutatkozik. Ám itt sem a kritika kellene, hogy a legfőbb dolog legyen, legalábbis nem másoknak a kritikája, hanem önmagunkba tekintés. Hogy bennem ott van-e a vágy, hogy igazi termést hozzak? Bennem ott van-e a vágy, hogy megfeleljek Istennek? Illetve az a kérdés is felmerülhet, hogy vajon miként válok én gyengeségeim, gyarlóságaim, bűneim ellenére képessé arra, hogy igazi hiteles Istennek tetsző termést hozzak? Hogyan lehetséges az, gyengeségeim, gyarlóságaim, bűneim közepette, hogy én le tudom győzni önzésemet, és a szeretet lesz a meghatározó az életemben. Nos, kedves hallgatók, érdemes figyelembe venni, hogy Jézus nem csak itt beszél szőlőskertről, szőlőről és termésről. Szent János evangéliumában van egy szöveg, amelyben Jézus önmagát szőlőtőnek, a benne hívőket, szőlővesszőknek mondja, és kijelenti, hogy a szőlővessző csak a szőlőtővel egységben, a szőlőtőből táplálkozva tudja meghozni a termést. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Maradjatok bennem, és én bennetek maradok. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Most Szent János evangélium a 15. fejezetéből idéztem néhány mondatot, amely nagyon-nagyon fontos. Jézus világosan kimondja, hogy a keresztények általa, a vele való életközösség által tudnak majd termést hozni. Jézus kimondja, hogy csak is ő adhatja meg azt a kegyelmet, amely lehetővé teszi, hogy a szeretet legyen életünkben a meghatározó. Ha tehát komolyan vesszük keresztény hivatásunkat, ha komolyan vesszük azt a feladatot, hogy gyümölcsöt teremjünk, akkor elsődlegesen a Jézussal való élő kapcsolatra, a Jézussal való életközösségre kell törekednünk. És mindez magába foglalja az imádságot, elmélkedést, szentírást, olvasást, és természetesen a szentmisét, a zoltári szentségben való gyakori részesedést, amelynél a legszorosabban megvalósul az, hogy mi Jézusból táplálkozunk, Jézustól kapjuk a kegyelmet a mindennapi életben való helytálláshoz. Így tehát, bár nekünk is törekednünk kell, a mi odaadásunk is fontos, de épp úgy fontos, és lehet, hogy fontosabb, az a belső kegyelem, ami irányít bennünket. És így valójában nem teljesítményt végzünk, hanem termést hozunk. Termést. Nem egyedül, hanem a bennünket szerető, kísérő, gyengeségeink közepette is, velünk levő, bennünket fölemelő Krisztussal együtt.